95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, ebben a műsorban, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek. Azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. És ha már annyiszor mondtam az örömöt, hát Váradi Andrásnak kifejezetten örülök, hogy végre találkozhatunk személyesen is.
Én is nagyon boldog vagyok.
Most vendégkurátort kell mondanom titulusnak, hiszen ami miatt most mi beszélgetünk, az egy rendkívül izgalmas kiállítás. A mai Manóházban már csak a cím is a múlt megjövendőlése, ami még március 18-ig látogatható, és ajánlom is szívből mindenkinek. Én amiben tudtam, beleástam magam, és próbáltam felkészülni erre a beszélgetésre, de eleve az, hogy egy elfelejtett fotográfus az egyáltalán be tud folyni, én azt szoktam mondani, hogy amőbaként a résekbe is, és tényleg egy értékőrző, de abszolút értékteremtő folyamat részeként hidat épít a jövő generációnak, az egy óriási dolog. Na, hogy kerül bele András ebbe a
drúzzelőbe? Teljesen egyetértek ezzel az értékteremtő, értékőrző mondattal. Elmesélem, mert ez személyes
érintettség,
vonzalomból indult. Aha. Konkrétan az történt, hogy valamikor 2020-ban egy New Yorkban élő barátom, mindig mondom a nevét, mert egyrészt jó barátok vagyunk, másrészt egy elég jó nevű képzőművész, úgy hívják Böröc András, akivel én gyakran beszélek telefonon, fölhívott engem, hogy ide hallgass, te imádod a fotót, főleg a régi fotót, fekete-fehér, és itt valami titokzatos, de nem botrány, hanem egy olyan szenzáció van, kibontakozó van, amiről itt sokat írnak, sokat beszélnek az emberek. Az történik, mondta nekem, hogy egy kis San Franciscó-i múzeumban megnyílt ez az Azonos című kiállítás, amelyiknek most én elmondom az alcímét is, jó? Az az alcíme, ugye, vagy az egész címe úgy hangzik, hogy a múlt megjövendőlése, a Zohar Studios, ez egy New Yorki fotóműterem, fényképei, fotói, és mi itt alátettük még azt az alcímet, hogy Stephen Bergman interpretációjában.
Igen.
Ugyanis arról volt szó, hogy Stephen Bergman 20 éves kutatómunka után előállt ezzel a kultúrkincsel, elmondta, hogy ő megtalált egy olyan New Yorki fotó műtermet és annak a fotográfus, fotóművész tulajdonosát, vezetőjét, akit Shimmel Zohárnak hívnak, és az 1860-as években működött New Yorkban, azt is kiderítette, hogy hol, a Lower East Side-on, nagyon komoly kutatómunkát végzett. És ezzel egyidejűleg, és szerencsére ebből az képanyagból sikerült körülbelül a felét idehozni Budapestre, majd elmondom, hogy hogyan, de a kiállítás előtt egy-két héttel megjelent egy csodálatosan szép, óriás méretű album, amelyikben az összes Zohar fotó benne van, és az albumban rettentő érdekes, kultúrtörténeti, a fotókhoz kapcsolódó, hosszabb, mint egy jegyzet, kis esszék vannak, pároldalas esszék, de az egész kitesz, vagy 200 oldalt, nagyon választékos, szép angol nyelven, egy érdekes álnevet használó szerző, biztos, hogy álnév, írta ezeket, és ezek némelyikor az ember olvas, és azt mondja, hogy hú, ez milyen vicces, milyen bizarr, igaz ez? Lehet, hogy eddig igazod, de innentől már egy kicsit a fantázia világába csúszunk, és a képek is a fantázia világába vezetnek bennünket. Na most, bocsánat, még annyit mondok, tehát a könyv előbb kijött, mint a kiállítás megnyílt, és a kiállításnak az a nagyon, hát majdnem tragikus sorsa lett, de szerencsére nem árnyékolta be ezt a projektet, hogy egy bizonyos, mondjuk szerdai napon délben megnyílt, és szerda este meghirdették az Egyesült Államokban a COVID miatt, 2020. februárban, ha jól emlékszem, a teljes lezárást. Úgyhogy nyitva volt a kiállítás pár órát. Szerencsére ez a múzeum elkészített egy interaktív módon bejárható internetes kiállítást, ahol a képeknek a egy negyede látható. És még egyszer mondom, amikor azt mondjuk, hogy szenzáció, az azt jelenti, hogy nagyon komoly amerikai, nem is tudom, hogy fejezem ki magamat, intellektuális, úgyhogy mondjuk a New York Review of Books,
igen,
az nem ír akármilyen.
Hát hogyne.
Aztán van egy másik, ahol egy egész hosszú írás jelent meg róla, az az Atlantic. Ezek, még egyszer mondom, ezek meg nagyon megemelték ennek a rangját. Na most, ami nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy ezek a képek egyrészt álomszépek. Másrészt az emberben akár, hogy próbálja, és ezt nagyon szépen elmondta Földényi László megnyitójában, igen, is, olyan, mintha ugye az orrunknál fogva egy labirintusba húzna be minket ez a gyönyörű anyag.
Abszolút.
Nem tudjuk, hogy fogunk belőle kijönni.
Hát más dimenzió, az tény.
Így
teljesen
van.
Más dimenzió, de pont azt mondta az előbb is, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a fantázia. Hát ez nagyon fontos.
Persze.
Hogy megmaradjon,
persze,
az a gyermeki fantázia, ami persze nem esedik az idővel.
Így van, de ugye ez ott lebeg.
Abszolút.
A között, hogy úristen, mondok egy példát, jó?
Oké. Okay.
Én amikor megláttam először a könyv borítóját, azon lehet látni egy fiatal lányt, ő ennek a Zohar stúdiónak 1800, mondjuk, tegyük 65-re, a reklám embere.
Igen.
Egy szendvics ember, hosszú ruháján, ott vannak a fotók, és nyilván azért alkalmazták őt, és fényképezték aztán le, mert ott sétál majd az utcán, hogy jöjjenek, hát ugye az a biznisz, aminél többen csináltatnak portrét.
Hogyne.
Igen ám, de megnézi az ember, ennek a lánynak a lábán van egy görkorcsolya. És akkor azt mondtam, aha, hát ez kamu. Ugye? Gyönyörű a kép, de hát itt üzen valaki nekünk, hogy el ne higgyed már.
Uh-huh.
Akkor én egy óra tanakodás után azt mondom, nézzük már meg az interneten, hogy mikor találták ki ezt a négykerekes görkorcsolyát. Hát nem megette a fene. 1860-ban, aha, elfelejtettem, hogy kicsoda gépészmérnök, szabadalmaztatta Amerikában. Oda van írva, 1-2 év alatt iszonyú népszerű lett, akkor már aszfaltutak voltak, ugye, mert már 1840, igen, óta volt aszfalt meg bitumen, és ez a leányzó, ez ott föl alá gurulgatott a görkorcsolyával. Na most, ugye, és minden képnél el lehet ezt mondani, hogy úristen, ez vicc, vagy ez becsapnak. Tehát nem mondják meg nekünk, hogy becsapnak,
igen,
vagy
igen,
nem.
Igen.
És ennek ellenére én nagyon sok emberrel beszéltem, és nagyon sok kritikát elolvastam, és ettől nem érzi rosszul magát az ember.
Abszolút, ugyanezt akartam én is mondani, hogy a fantázia az szabad, engedélyezett ilyen szempontból.
Nagyon.
Aztán mindenkire rá van bízva.
Pontosan.
Hogy azt hogy arra, de hát talán ez az egyik fontos üzenete, mondhatom ezt?
Hát a kiállításnak.
Én próbáltam ezt egészen lecsupaszítani, ahogy beleástam magam az anyagba már az önfejlesztés szintjéig is. Ugye minden egyes kiállítás valamilyen fajta tükröt mutat nekünk. És talán azt sikerült megfogalmaznom, hogy aztán majd vagy megerősít, vagy megcáfol.
Nem tudom, mert mindenki magának fogalmazza meg.
Én azt fogalmaztam meg, hogy ez majdnem olyan picit, mint egy önfejlesztő tréning, egyébként minden kiállítás, mert kell, hogy az ember időt adjon.
Bizonyos dolgokat nagyon
átélje.
Ez.
Most a fotó az, hogy a pillanatot segít megörökíteni, és ugye most nagyon mondják, főleg az önfejlesztő piacon, hogy éld meg a pillanatot. Amit lehet közhelynek tekinteni, de nem az. Mert végig rohanjuk az életünket. És ha már görkorcsolyát említette, végig görkorcsolyázok, mindegy. Hát valaki bicikli lejár, van, aki görkorcsolyával, de azért rohanunk, és nem feltétlenül tudjuk megélni a pillanatot, amit meg kellene, mert visszük magunkkal tovább. Ezek a fotók segítenek ebben. De a kiállítás is segít.
Igen, hát örülök, hogy így látja, és egyszerűen én azt gondolom, hogy mindenkinek magának rá kell szánni az időt, rá kell szánni azt a befogadói attitűdöt, hogy ez nem csak szép, hanem érdekes is. Meg akarom fejteni, mit akarok megfejteni? Most azért mondanék valamit. Ugye a fotó, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, erről könyvek tucatjai, elméleti könyvek tucatjai vannak, nem erről a kiállításról.
Úgy általában.
Hanem, hogy a fotó az pillanatfelvétel, vagy nem. Uh-huh. És nagyon sok fotó pillanatfelvétel. Ezek között, a fotók között én azt látom, és minél többet olvasok arról a korról, vagy uh-huh. olvasom ezt az óriási tanulmánykötetet, amit igen. a fotókat kíséri, hogy ez a zohar, vagy ez az 1860-as néhány évben, majd megbeszéljük, hogy milyen technika és mitől okay. ilyen gyönyörű, de ő állandóan reflektált arra, hol viccesen, hol komolyan, hol filozofikusan, hol szimbolikusan, ami azt a nagyon-nagyon forrongó korszakot, pláne Amerikában, mm-hmm. igen. jellemezte.
Igen, igen, igen.
Elmondanék egy képet, jó?
Oké. Okay.
Látunk egy nagyon banálisnak tűnő, egyszerű gyerekportrét.
Tehát ez ott van a kiállításon.
Ez ott van a kiállításon. Okay. Majd utána mondom meg, mi a címe, jó?
Oké. Okay.
Ott van a kiállításon, ez egy nagyon édes kis 7-8 éves kislány, fűzős cipő, szép, fodros ruha, pöttyös, ha jól emlékszem. Az egyik dolog, ami föltűnik, hogy egy beállított kép. Egyik dolog föltűnik, hogy a ruhája nagyon éles, a legtöbb fotó fantasztikusan éles, mert egy olyan technika, amivel a fölbontás az, uh-huh. az végtelen. Megbeszéljük, hogy okay. miért. A kislány arc egy egész picit elmosódott. Nem azért, mert ilyen fotót akartak csinálni szerintem, és ettől a fotó egyáltalán nem lett rosszabb, és hát nem is a kislány arcán van a lényeg, de szerintem azért mosódott el, mert ezzel a technikával, mondom a nevét, úgy hívják, hogy kollódium, uh-huh. nedves kollódiumos eljárás, ott a 40-60 másodpercig kell exponálni. Na most egy gyereknek, hogy a feje meg sem mozduljon, az
nehéz. Majdnem egy percig.
Majdnem egy percig.
Igen. Igen.
Úgyhogy valószínűleg egy picit megmozdult a feje, de ez nem ment a fotórovására. A fotón a kislány az egyik kezébe tart egy babát. Hát ennél banálisabb dolgot nem lehet. A másik keze a lazán lenyúlik uh-huh. maga mellett, és a képen kívülről benyúlik egy másik kéz, amelyik nagyon-nagyon kedvesen, intim módon fogja ennek a kislánynak a kezét. Valahogy abból a kézből és a kislány kezéből egy kölcsönös elfogadás, egy bizalom árad. Most ez a másik kéz, ez egy emberszabású majomnak a keze. Amin az ember úgy, hoppá.
Igen.
És ez az én saját interpretációm. De bármilyen más interpretációra érdemes előállni. Én azt gondolom, hogy az 1860-as években a világot, aki odafigyelt és érdekelte, Darwinnak a Fajok eredete című fantasztikus tudományos fölfedezése foglalkoztatta. És nem az foglalkoztatta, hogy a rovarok hogyan, milyen evolúció során jött, hanem hogy az ember.
Igen.
És akkor mentek ezek a butaságok, hogy az ember az majomból származik, de az nem létezik. Ugye ez én nekem azt jelképezi, ez a kép, hogy azt az embert, aki ezt beállította, mert ezek beállított, és igen. ezért nem igen. pillanatkép.
Értem.
És ezért itt van egy olyan üzenet, amin érdemes elgondolkozni.
Na, megkapjuk a címét is?
Ja, bocsánat, ennek az a címe, hogy látens memória, vagy lappangó memória. Hát a cím szerintem ide vezet.
Abszolút, abszolút. Most, hogy a Zohar stúdió, vagy a Bergman érdeme, valószínűleg mind a kettő, de nem is a pillanatfelvétel a lényeg, hanem hogy megállították az időt.
Igen.
Sikerült megállítani
így
az
van.
Időt.
Ez teljesen igaz. Most azért én mondanék valamit, hogy ne az legyen, hogy ezt nem mondja. Szóval ugye azért ezt tudni kell, hogy ezt soha senki nem látta, uh-huh. csak Steven Bergman. Soha előtte nem tudott róla senki, azóta is csak azt tudjuk, amit tőle tudunk.
Világos. Slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, annak pedig külön örülök, hogy Váradi András megtisztelt a jelenlétével, és mesél nekünk egy tényleg minden percében, képében, pillanatában különleges kiállításról, a mai Manóban látható, a múlt megjövendőlése, ez egy, ma mindig a rövidebb címet mondom, de hát ez is zseniális egyébként, zseniális igen. Maga a cím is.
Nem március, én találtam ki.
Ettől mindegy az.
Ha jobban tudtam volna kitalálni, az lenne a cím.
De hát tulajdonképpen a magyarországi keresztapja. Mégiscsak.
Ez szívesen vállalom.
Mert egyébként nem lett volna, nem lett volna ilyen kiállítás.
Nem, erről úgy. Nem hallott valami miatt senki korábban.
Igen, ez el lett hallgatva, vagy igen. Pont azért lett elhallgatva, mert nem tudtak róla. De itt a mai Manóz az ön hadható segítségével ez eljutott, és március 18-áig megtekinthető, igyekezzenek. Ugye az ember hajlamos azt mondja, hogy ja, még van sokáig, aztán majd elmegyek, aztán végén már csak nem lesz. Tehát érdemes, érdemes megnézni. Olyan fontos hívó szavak hangzottak el az előző blogban részben, hogy kultúrkincs, ami fontos, mert valóban az, és azon gondolkodtam, hogy azért ezt a kultúrkincset tényleg fel is kell ismernie az embernek.
Azt hiszem, igen.
De hogy ezt a tengeren túlról sikerült önnek felismernie, hogy ennek helye van itt Magyarországon, és ez tényleg tud egy gyöngyszemként ebben a kulturális közegben is megélni, megállni és élményt adni. Azoknak, akik megnézik, ez fontos felismerés.
Én örülök, hogy ebben részt tudtam venni. Azért ne felejtsük el, hogy ehhez a mai Manó igazgatójának és az egész szakmai stábjának föl kellett ismernie, és óriási bizalom, hogy én soha az életben ilyet nem csináltam. Én sokat írtam fotózásról, nem tudom, hogy ők olvasták, vagy nem, már fotókiállításokról, igen. Főleg mikor külföldön jártam, mindig érdekelt, de én sok minden voltam már, de kurátor még soha.
Na, itt volt az ideje.
Itt volt az ideje, és engem nagyon-nagyon vonzott, hogy lehet ehhez azt, ami az én fejemben még jár, hozzáadni, kiemelni, hangsúlyozni, megoldani. És akkor elmondanék egy másik képet, jó? Ez már itt félig az én interpretációm, de itt biztos vagyok benne, hogy ez a kép azért, most, hogy miért került be, akkor azt nem vagyok biztos benne. Létezik egy olyan fogalom, hogy Humboldt papagája. Ez egy nyelvészeti fogalom, ez nem egyszerűen arról van szó, hogy tudjuk, volt Humboldt is, meg volt papagáj is. Humboldt ugye egy nagy német természettudós volt, aki 1799-ben hajóra ült, elutazott Amerikába, amerikai kontinensen 5 évet utazgatott ide-oda, és a legkülönbözőbb dolgokat, növényvilág, állatvilág, emberek, mindenféle dolgot lerajzolt, leírt, nem véletlen tekintjük őt egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak fölfedező tudósnak, oké, mondjuk maradjunk ennél a szónál. Tehát őt nem az érdekelt, amit más odament és elmesélt, hanem ő akarta látni. Az történt vele, hogy az Amazonas egyik mellékfolyójánál, ott a dzsungelben, letáborozott talán egy pár hónapra, egy kis karib törzsnél, megtanulta, azt a pár száz szót megtanulta, amivel ott lehetett kommunikálni, és egyszer észrevette, hogy ezek az emberek, hát a mi papagájainknál nagyobb trópusi papagájokat tartanak veszőből font kosarakban, és ezek a papagájok beszélnek. Aha. Tehát ez egy szórakoztató házi állat, épp úgy, mint a pityuka vagyok.
Igen.
Értette, hogy mit mondanak, mert ugye papagáj 20-30 szót maximum mond, ő meg már többet tudott, de észrevette, hogy van egy papagáj, aki ugyanolyan, mint a többi, vagy ami, de nem lehet érteni, hogy mit mond. Megkérdezte a törzs lakóitól, és ők azt mondták, hogy mi sem értjük. Hogy kerül ide ez a papagáj? Hát arról van szó, mondták a legnagyobb természetességgel, hogy élt itt a folyó túlsó partján egy másik törzs, akikkel mi ellenséges viszonyban voltunk, és hát az történt, hogy le kellett őket mind gyilkolni, elvettük a földjeiket, ugye hát azóta is ezt csinálja az emberiség egy része sajnos, és nekik is voltak beszélő papagájaik. Aha. És ezt az egyet elhoztuk, nem akartuk otthagyni, és hát itt karattyol, de nem értjük. És Humboldtnak abban a pillanatban eszébe jutott, hogy itt volt egy kis nép, lehet, hogy valószínűleg csak pár száz ember, akinek volt saját nyelvük, ami már nincs. Eltűnt, elsüllyedt. És az a 10-20 szó, amit ez a madár tud mondani, azt ő ugyan nem fogalma se volt, hogy mit jelent senkinek, de ő fonetikusan leírta, hogy legalább ennyi megmeneküljön.
Világos.
Na most szerintem ebből az 1860-as megállított időből, és főleg a fényképészetnek ez egy csodálatos periódusa, ahol a fényképészet egyrészt olyan technikákat jöttek elő a feltalálók, amivel a fényképészet el tudott indulni, mint egy önálló művészet.
Igen.
Másrészt meg el tudott indulni, mint egy önálló ipar.
Igen.
És ezért ez nagyon izgalmas volt, de hát mára eltűnt. És most egy picit ebből ez a kiállítás.
Hát ez visszahozza.
Visszahozza. Én azért ezt oda tettem a kiárathoz, hogy aki elolvassa az én hasonló szövegemet, az érezze, hogy valamit Steven Bergmannak, aki ezt idehozta, ezt a kultúrkincset, annak köszönhet. Annak, hát hogy mondjam, neki köszönhető. És a másik dolog meg az, hogy én ugyakkor, mikor megtudtam, most visszamegyünk az elejére, megtudtam, hogy ez van, én erről írtam egy újságba, és megjött a könyv, elolvastam az összes érdekes cikket, a különböző amerikai, elsősorban amerikai fotós és nem fotós lapunkban, és fogtam ezt az egész paksamétát, fölhívtam a mai Manónak az igazgatóját, akit nem ismertem, bekopogtam, és azt mondtam, XY vagyok, direktor úr, itt van egy fotóanyag, amit sehol a világon jobb helyen nem lehetne kiállítani, mint a mai Manó ház.
És nyitott volt.
Tessék?
És nyitott volt.
Rögtön azt mondta, hát megnézte, és azt mondta, hogy oké. És azt gondolom, és nem csak én gondolom azt, hanem amikor fölvettem Steven Bergmannal a kapcsolatot, elküldtem neki a mai Manóról szóló szép albumot, akkor majd kiugrott a bőréből, örömébe, ugyanis a mai Manó ház az ugyanígy, maradjunk abban, hogy egy-két tíz évvel későbbi megfagyasztott idő.
Abszolút.
Egy olyan
abszolút.
Ékszerdoboz, amit ez a fotós üzletember megépített magának, ebben van egy ugyanolyan napfényműterem, igen, mint amiben a Zohar képek készültek. A bejárattal szemben én ki is tettem azt a képet, ahol a Zohar fotóműterem le van fényképezve, tetején a ferde üveg, oldalán az egész oldala üveg, és az ember 10 lépésen belül át tud menni a mai Manunak a második, harmadik, igen, emeletén lévő, szerencsére egy szinten van a kiállítás és a fotó, és a napfényműterem, és ez az egész valahogy olyan milliót adott, hogy hát például ez a, ugye a Steve, aki a jó barátok lettünk, itt megjött az megnyitóra, most is itt van, visszajött még egy kicsit, ő repes az örömtől, holott például most párhuzamosan van Floridában is egy kiállítás, tehát voltak olyan képek, amiket nem tudtam elkérni, mert ők akarták. Tehát nem arról van szó, hogy örül, hogy végre az életbe egyszer kiállítják. Egy kicsit, mondanék egy pár szót, jó, közben gondolkozom. De mondanék egy pár szót arról, hogy miért ilyen álomszépek ezek a fotók.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy akkor végre árulj
el. Picit azt is lehet mondani, hogy ezek álomszépek attól függetlenül, hogy mi van rajtuk. Azért ilyen álomszépek, mert az 1850-es években addigra már két komoly fotográfiai technika volt a piacon, a daguerrotípia meg a Talbot által kitalált, hogy is hívják azt, Talbotípiának is szokták hívni. Ezeknek egyiknek ez volt a hátránya, a daguerrotípiának ugye az volt egyetlen egy példány, nagyon kell rá vigyázni, majdnem mint egy kincs. A másiknak az volt a hátránya, hogy ugyanabból lehetett sok másolatot csinálni, gyönyörű képek vannak, de egyrészt sokkal elég hosszú ideig kell exponálni, másrészt pedig nem nagyon jó a fölbontása. Ennek ellenére álomképeket készítettek, városképeket, mindent. Na most, amikor bejött ez a harmadik, ez az egész 10-12 éven belül történt, egészen elképesztő. Ez a harmadik technika, amit mondtam a nevét, úgy hívják, hogy nedves kollódiumos technika. Erről ott a Getty Múzeum, Los Angeles-i Getty Múzeum csinált egy 7-8 perces ismeretterjesztő filmet, amit ott folyamatosan megy egy monitoron, és érdemes megnézni. A lényege az, hogy egy üveglemezre ki kell önteni a fényérzékeny dolgot, tehát azt a fotós maga állítja elő. És ezt azon nedvesen 10 percen belül el kell készíteni a felvételt. Tehát itt arról van szó, hogy ott volt a sötét kamra a stúdió mögött, ott a beállította a stúdióba mondjuk ezt a kislányt, leültötte, leültette majomkéz, jaj, de jó, van
hát,
fény.
Ez elképzelhetetlen macera. A mostani digitális, hát az, hogy 5000 fotót csinálunk egy perc alatt sorozatban a telefonnal.
Persze.
Elképesztő gondosság, meg türelem kellett
hozzá.
Ezért
aztán sokat gondolkoztak azon, hogy mi legyen a képen.
Igen.
Ami szerintem nem árt a képeknek.
Há, hogy
és ráadásul, akkor exponált az alatt a 40-60 másodperc alatt, akkor futás vissza a sötét kamrába, mert azonnal elő kellett hívni a negatívot, fixálni kellett, meg kellett szárítani, és lakkozták a negatívot, hogy ne sérüljön. És akkor már lehetett utána papírképet csinálni, de a fényérzékeny papírt is maga a fotós állította elő. Úgynevezett albumin printnek nevezik ezt. Tehát akkor egy fotográfus az tulajdonképpen egy jó kísérletező kémikus, egy jó optikus volt.
Mennyi mindennek kellett
így
lennie.
Van.
És mennyi mindenhez kellett értenie.
Na
nincs
most,
olyan nagyon sok időnk hátra, úgyhogy majd egy picit fel kell ilyen szempontból pörögnünk, de az nagyon fontos, amit most mondod, hogy mennyi mindenhez kellett érteniük, egy, kettő, hogy némi kulisszatitkokat még a végén áruljon el. Például, hogy került Magyarországra az anyag?
Hát ez a legegyszerűbben, mindenképpen szeretjük volna, hogy jöjjön ide.
Igen.
Steven Bergman, akinek megvannak ezek a...
És ő maga hozta?
És ő maga betette.
Értem,
küldött neki a mai manu egy repülőjegyet, ő betette egy külön kofferba, idehozta, ez a legbiztonságosabb, legjobb.
Na, ezt azért tartottam fontosnak, hogy mindenféleképpen mondja el, és az ön szájából halljuk, hogy tehát ezek nem kópiák,
nem utólag lefotózott.
Majd mit tudom én, lehaknizott dolgok.
Nem.
Ezek az eredeti képek.
Igen. De még egyszer mondom, lebegjünk a között, hogy a mondani való a múlt, de hogy a kép fototörténetileg pontosan hogy is van, azt, mivel Steven Bergman nem akarja ránk megadni nekünk ennek a kulcsát technikailag, és szerintem az élvezethez nem is kell.
Persze, abszolút nem, de hogy gyakorlatilag ezek felbecsülhetetlen értékű képek.
Igen, hát így van. Tehát ő, éppen most megegyeztünk, hogy ő rá is szán erre saját pénzen minden, hogy ő nem megy abba bele, hogy föladják akármilyen postával visszaküldeni.
Jön érte, ahogy, és visszaviszi.
Jön érte, és visszaviszi, mert annyira reszket, hogy ez elvész, és azt mondja, akármekkora értékre biztosítják, neki azt mondják, itt van egy fénykép, kapsz 50 ezer dollárt, azt mondja, 50 ezer dollár nem fénykép. Mit csinálok én azzal?
Hát, és a másik, hogy azért mi hozzájuk képes kis ország vagyunk.
Igen, de őt rettent, de ez nagyon-nagyon tanulságos volt számomra. Ő Amerikát nagyon jól ismeri, de Európát érdekes módon nem. Ez egy, ő filmezést tanít Pasadénában, ami ott van Hollywooddal összeépülve, ott egy főiskolán, és én még majdnem anyatestemén elmentem őt tavasszal meglátogatni, olyan szerencsém volt, hogy épp az Egyesült Államokban volt dolgom, és egy napra elmentem. És készült egy hosszabb interjú, az is megtalálható nehezen a honlapon, de ami jó magyar film az elmúlt 50 évben készült, azt ő mind ismeri.
Óriási.
De nem érdekli őt jobban a magyar film, mint a lengyel, vagy a cseh, vagy a hollywoodi. Egyszerűen én még ilyet életemben nem láttam, hogy rövid filmeket. Az megmondta, melyik évben nyert Cannes-ban XY magyar fiatalember filmje, és ezt tanítja az iskolában.
Tehát hihetetlen tudással.
Tudással, és az ő szemével nagyon érdekes volt látni most Budapestet például.
Aha, elhiszem. No, a végén vagyunk, egyetlen egy utolsó kérdés. Mit adott önnek ez a kiállítás? Mi az a személyes útravaló, amit kivett belőle?
Hát néha a családom azt mondja, hogy kezdesz becsavarodni, és a mániátá vált.
Akkor jó valami,
csak,
nem?
Hát csak erről tudsz beszélni.
Március 18-ig tart.
Március 18-ig tart. Hát nagyon sokat adott nekem, én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Nagyon-nagyon jó interakcióba kerültem Földényi Lászlóval, aki ugye hát egy olyan művész, mondjuk így a művészettörténét, vagy inkább azt mondja, esztét, akit én régen ismertem, barátok vagyunk, automatikus volt, hogy őt kérem először, és nagyon öröm. És az ő szemével vele beszélgetve is nagyon-nagyon sokat kaptam. Uh-huh. Nagyon sokat kaptam Steven Bergmantól, hogy nem technikailag, hanem az ő gondolkodásmódja, és az egész fölépíteni egy ilyen világot. Különösen azokat a szövegeket. Jó, ott van valakinek a trükkösen ott van a, uh-huh. a álnév, és ő elmondja, hát sajnos az illető meghalt, mire bevégzett a munkával. Úgyhogy nem lehet vele már beszélni.
Tele van misztikummal az egész.
Egyébként. Tele van, hát maga Zohar, igen. Ennek az embernek a neve, az ugye a Zohar könyve, igen. Az a zsidók harmadik legfontosabb könyve, a kabbalisztikusok, uh-huh. Onnan nőttek ki, annak a története, hogy az ki írta, az is egy örök rejtély.
Na azt gondolom, hogyha ezzel a beszélgetéssel nem sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor semmivel. Tele van misztikummal, tessenek megnézni. Mai Manóház, március 18-áig a múlt megjövendőlése, és nagyon köszönöm a Váradi András ránk szánt idejét, meg a sok-sok történetet. Biztos hát, vagyok benne, hogy ebből is hazaviszünk most sok mindent.
Számomra nagy öröm volt.
Örülök, hogy itt volt még egyszer.
Köszönöm
és
szépen.
És mindenki irány a Mai Manó kedves hallgatóink. Köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket. Nekem nem maradt más tisztem hátra, mint hogy bezárjam a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.